fél. Az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Egyedi adópolitikai profilt rajzolnak ki Magyarországról a Forvis Mazár legfrissebb régiós elemzésének adatai. Hazánk páratlanul alacsony 9%-os társasági adóval és a digitális adó megoldásokkal az élmezőnybe tartozik, ugyanakkor a 27%-os áfa és a szektorális különadók sokasága továbbra is egyedülálló a térségben. Bár a béreket terhelő 41%-os adóék meghaladja a régiós átlagot, a családi adókedvezmények terén Magyarország nyújtja a legnagyobb segítséget. Három gyermek esetén az adóteher 18% alá csökken, ami a legjobb érték a vizsgált 25 ország közül. Gyakorlatiasabb és népszerűbb lett a gyermekétkeztetés a táplálkozás egészségügyi előírások tavalyi módosítása óta. A Magyar Közétkeztetők Szövetsége szerint a cél továbbra is a sóbevitel csökkentése és a zöldségfogyasztás növelése, de a szabályozás rugalmasabbá vált. A mogyorót és dióféléket száműzték a normál étrendből, ugyanakkor nagy hangsúlyt fektetnek a választási lehetőségre. Az úgynevezett A és B menürendszer, valamint az önkiszolgáló tálalás bevezetése jelentősen javította a menza megítélését. A diákok szívesebben étkeznek az iskolában, és a választási szabadságnak köszönhetően látványosan csökkent a tányér maradék mennyisége is. Pénteken Miskolcon a Szent Anna templomban megnyílt a 36. Miskolci Nemzetközi Kamarakórus Fesztivál. A vasárnapig tartó rendezvénysorozaton hazai és külföldi énekegyüttesek mérik össze tudásukat a város katolikus és református templomaiban. Tóth Szántai József polgármester köszöntőjében kiemelte, a zene közösségteremtő erő, amely a mai gyorsuló világban valódi kapaszkodót nyújt. A programban a szakmai konferencia mellett nagy hangsúlyt kap a protestáns zenei örökség is, a záróeseményen pedig emlékszobát avatnak a zenepalotában Csemicki Miklós zeneszerző tiszteletére. A jubileumi kórus találkozó minden hangversenye ingyenesen látogatható. A közösségépítés, mint a fiatalok legfőbb motivációs eszköze lesz a témája az idei Bárka Akadémiának. A Református Egyház ifjúsági programja 2026. május 16-án tartja tavaszi szakmai napját a Budapesti Rádai Házban, ahová pedagógusokat, lelkészeket és ifjúsági munkásokat várnak. Kovács Nikoletta, a szakmai vezető az esemény kapcsán elmondta, a mai fiataloknál a hagyományos módszerek már kevésbé működnek, ezért a hangsúlyt a valós kapcsolódásra és a tapasztalati tanulásra kell helyezni. A szakmai napon a résztvevők előadásokon és workshopokon ismerhetik meg a Bárka módszertant, amely az élménypedagógiát ötvezi a keresztény lelkiséggel. A program célja, hogy a szakemberek olyan gyakorlati eszközöket kapjanak, amelyekkel segíthetnek a bezárkózó fiataloknak az integrációban és a felelősségvállalásban. Május 11-én éjfélig lehet még jelentkezni a Pénztárs Szövetség pénzmesterek elnevezésű online versenyére. Az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége 8-szor hirdette meg a középiskolásoknak szóló pénzügyi vetélkedőt, amelyre eddig már 2500 diák regisztrált. A közel 4 millió forintos összdíjazású versenyben a 9-től 11. évfolyamos tanulók mellett a felkészítő tanárokat és az iskolákat is jutalmazzák. Az alapszakaszból a legjobb 50 versenyző jut tovább a május 22-ig tartó döntőbe, ahol kvízek és esszé feladatok várják a résztvevőket. A szövetség friss kutatása szerint a hazai lakosság biztonságérzetét jelenleg leginkább az egészségi állapot és a munkahely stabilitása határozza meg. Karbantartás miatt átmenetileg leállnak az A-Box csomagautomaták jövő hétfőn. Az üzemeltető tájékoztatása szerint a Foxpost hálózat érintett egységei május 11-én este 9 órától kedd hajnali 3 óráig frissítés miatt nem lesznek elérhetőek. A cég weboldala és a Z-Box automaták a leállás alatt is zavartalanul működnek majd. Mint ismert, a Paketta és a Foxpost összeolvadása már zajlik. A jövőben a márkanév egységesen Foxpost marad, az automatákat pedig típusuktól függően A-Boxként és Z-Boxként használhatják az ügyfelek.
Az időjárásról.
A változó vastagságú fátyolfelhőzet a keleti országrész felett lassan elhagyja hazánkat. Többnyire felhőtlen lesz később az ég gomoly felhőképződéssel. A Nyugat-Dunántúl mellett a középső és északkeleti ország részben alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A csúcshőmérséklet 21 és 27 fok között valószínű, a legalacsonyabb értékek 7 és 14 fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották. Repeta. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
Kedves hallgatóink, Növekedés, gyülekezet építés címmel rendezte meg Tiszán inneni konferenciáját a Magyarországi Református Presbiteri Szövetség április 24-től 26-áig Miskolcon a Nyilasmisi Ház auditoriumában és a Kossuth utcai református templomban. A tanácskozás alkalmat adott arra is, hogy a jelenlévő presbiterek találkozzanak egymással, valamint az erdélyi és a felvidéki testvérszervezetekkel, ezzel is kifejezve, hogy a presbiteri közösség összetartozik hitben és nemzetben egyaránt. Helyszíni összeállításunkban elsőként Barna Sándort, a Tiszán inneni református egyházkerület püspökét hallják. A riporter Sütő Dávid Pelé.
Kedves testvérek, bizonyára észrevettétek már, hogy a dolgok mennyire meg tudnak változni, attól függően, hogy mi van bennük. Gondoljuk egy házra, hogyha üres, hogyha személytelen, hogyha hideg, és milyen más, amikor belakják a holmiával, melegségével, emlékeikkel. Valahogy ez jutott eszembe, mert ilyen a mi életünk is, hogy Isten nem csak megmentett minket Jézus Krisztusban, hanem nem hogy üresen, változatlanul, hanem betölt kegyelmével, jelenlétével, céljával, és amikor ezt teszi, akkor átalakít minket. Ahogy az imént hallottuk, és itt két fogalom van, egyik a megigazolás, a megtérés. A megigazolás egy olyan jogi fogalom, hogy nincsen többé károsztatásunk bűneink miatt. Jézus Krisztus minden úgymond, ami ellenünk szól a bűneink alapján, azt ő felvitte a keresztre. És ez egy jogi fogalom, a másik pedig a megszentelődés, és ebben azt a hasonlatot szeretném használni, Péter apostol a gyermek képét. Hogy egy kisbaba nem tett semmit ahhoz, hogy ő megszülessen. Ez a újjászületés, ez Isten kegyelme és ajándéka. Elhívott, kiválasztott, hallottuk, vagyis, hogy Isten a világ a diszkriminációt elítél, Isten gyakorolja, ő kihív, elválaszt, megszentel. De a megigazulás az már egy olyan folyamat, amiben részünk van, hiszen a gyermek is megtanul járni, enni, inni, beszélni, cipőjé, bekötni. A megszentelődés az olyan fogalom, ami ránk is vonatkozik, amiben növekednünk kell, amiben előrébb haladhatunk, fokról fokra. Nem tudom, hogy ismerjük ezt a kifejezést, hogy Pán Péter szindróma. Nem ez a pszichológiának a leghivatalosabb kifejezése, ez úgynevezett pop pszichológiának az elnevezése. Egy jelenség, amely mindig is létezett, de például a mai fiatal generációra nagyon sokszor mondják, hogy soha nem nőnek föl. Aki ebben a Pán Péter szindrómában szenved, az még egy olyan férfi, aki nem kötelezi el magát, aki nem akar önálló lenni, aki tulajdonképpen azt várja, hogy apa, anya gondoskodjon rólam, én csak jól akarok érezni magam, nem akarok felelősséget vállalni, elköteleződni ebben a világban, vagyis hogy nem növekszik. A Korintus levélben azt mondja Pál, hogy amikor gyermek voltam, akkor úgy gondolkodtam, mint gyermek. Úgy éltem. De aztán felnőttem, és elhagytam a gyermeki dolgokat. Vagyis, hogy ez a természetes, hogy növekszik. Nagyon aranyos egy kisgyerek, de hogyha 10 év múlva is ugyanúgy viselkedik, vagy 20 év múlva, akkor az kétségbejtő. Kell növekedni. Növekedés a témája ennek a mostani konferenciának. És tudom, hogy a gyülekezet építés, a gyülekezetet akarjuk növekedni, de úgy gondolom, hogy az a gyülekezet tud növekedni, az a gyülekezet tudja betölteni a küldetését, amely nem éretlen, hanem érett felnőtt hívő emberekből áll.
Palic Róberttel, a Magyarországi Református Presbiteri Szövetség alelnökével beszélgetek itt a presbiteri találkozón. Hogyan indult, hogyan szerveződött ez a találkozó, egy kicsit idézzük fel.
Köszönöm szépen, áldás békesség. A Presbiteri Szövetség megújulásakor 2021-ben került elhatározásra, hogy a szövetség munkája úgy fog alakulni, hogy lesz évi két országos konferencia, az egyik Berekfürdőn, a másik Balatonszárszón, lelkiségi alkalmakként és aktuális témákkal évi egy alkalommal kerületenként, egyházkerületenként kerül sor egy kerületi szintű rendezvényre. Most jutott el a megújulás arra a pontra, hogy Tiszán innen az első kerületi rendezvény megtartásra kerül. Ez a 0 kilométer ebből a szempontból.
Mekkora munka volt összeszervezni, úgymond mekkora csapattal sikerült, és mekkora munka volt összeszervezni ezt a presbiteri találkozót?
Igazából ez egy ilyen 3-4 fős csapat dolgozott. Természetesen ennek megvan a maga szervezési feladatai, onnantól kezdve, hogy az adminisztratív részét össze kell állítani, a vendéglátását meg kell szervezni, a programot össze kell állítani. Igazából nagyon felemelő volt azt látni, hogy nagyon jó volt a pozitív fogadtatásokat látni a lelkészek, presbiterek részéről, hogy erre szükség van. És én bízom benne, hogyha ez a rendezvény beváltja azokat a reményeket, amelyeket fűzünk hozzá, ami pedig az, hogy bemutassuk azt, hogy nem máshol, nem másút, hanem itt nálunk a Tiszán innen vannak olyan gyülekezeti élő példák, amelyben növekedés van, amelyben ajándékok vannak, amelyben gyümölcstermés van, amelyből erőt lehet meríteni, meg lehet újulni, fel lehet frissülni a szolgálatban, akkor ez motiválni fogja arra, hogy bizony kicsi lesz nemhogy a mi auditoriumunk, hanem akár még az egyházkereti székház nagy terme is a következő rendezvényre.
Mit lehet tudni a rendezvényről, hány napos lesz, illetve milyen programok lesznek?
A klasszikus hétvége, gyülekezeti hétvége lesz ez igazából, tehát péntek délutántól vasárnap délig. Egy nyitó előadással és nyitó istentisztelettel kezdődik, kerekasztalbeszélgetés, előadás, lelki alkalmak, és ami ebből a szempontból új, de szerintem fontos újdonság, hogy nem pusztán úrvacsorás istentisztelettel zárul, hanem, és ezt nagyon fontosnak tartottuk, hogy a konferencia egy gyülekezettel együtt úrvacsorázzon, tehát hogy ne elkülönült rendezvény legyen, hanem a gyülekezettel együtt éljük meg az úrvacsora ajándékát, így a Miskolc belvárosi egyház községgel kerül sor úrvacsorás alkalomra, vasárnapi istentisztelettel egyben, így a gyülekezeti csütörtöki hétközi alkalom bűnbánati alkalom volt, és az itteni lelki ajándékokért úrvacsorás istentisztelettel gyülekezeti közösségben adunk hálát vasárnap.
Programok során lesznek előadások, kerekasztal beszélgetések, ezek milyen témákat fognak felölelni, mikről fognak beszélgetni itt a presbitáltársak?
A program lényege a növekedés, és hogy a növekedés hogy segíti elő a gyülekezetépítést. Arra irányul minden programpont, hogy milyen működő példák vannak, milyen élő gyakorlatok vannak, milyen olyan kifejezetten Tiszán inneni gyülekezeti eredmények vannak, amelyek nem önmagukban érdekesek, hanem amelyek tanulságosak, amelyekből inspirációt lehet meríteni, amelyekből töltekezni lehet, és amelyeket el lehet vinni a saját szolgálatba. Ennek megfelelően a szendrői gyülekezeti modell kerül bemutatásra nagytiszteletű Benke András részéről, és minden fajta gyülekezet típusban megmutatjuk a pozitív példákat, ezért Ábrám Tibor főgondnok a nagy gyülekezeti példát és az intézményekkel való kapcsolatok példáját mutatja be. Tóth Viktória egy egészen pici gyülekezetnek a nagyszerű rendezvényeit és munkáját mutatja be, hogy milyen nagyot tud alkotni egy kis gyülekezet, lásd a lelkesítőt, és hogy egy kicsit haza is beszéljünk itt a Miskolc belvárosba, Elekes Botton ifi vezetőnk pedig azt fogja bemutatni, hogy lehet néhány ifisből egy egészen nagy ifit, egy igazán nagyméretű ifit sokszorosára növelni, nem csak létszámban reményeim szerint, hanem mélységében is, tehát lelkileg is építkezve. És a főelőadó Eszter Gáli előtt pedig azt fogja bemutatni, hogy hogyan kell mindezeket a pozitív példákat stratégiában elhelyezni úgy, hogy abban az egyes presbiter megtalálja a maga helyét, vagyis tudjon arra válaszolni, hogy mi az én dolgom a gyülekezetemben, mivel tudok én hozzájárulni ahhoz, hogy az én gyülekezetemben, az én szolgálatomban, az én közösségemben is ugyanilyen áldásos gyümölcstermő alkalmak és növekedés legyen.
Mennyi résztvevőre számítanak itt az első tiszáninneni presbiteri találkozó kapcsán?
Igazából jelenleg 41 feliratkozónk van. Én ezt kiinduló pontnak tekintem. Újra kell építeni a presbiteri szövetséget, és ez egy bevezető alkalom, aminek nem is a létszám az elsődleges oka, mert az a legfontosabb, hogy már van, és vannak alkalmak is, hogy ha meg tudjuk szólítani a presbitereket, és a legfontosabb példa, hogy akkor tudjuk a presbitereket megszólítani, ahogy a misszióban is az a legfontosabb, hogy oda éljük az evangéliumot az emberek elé, ugyanígy meg kell mutatni a presbitereknek, hogy ennek az alkalomnak van értelme. Az lenne a lényeg, hogy az aktív presbiterek magvetők legyenek a gyülekezetükben, és ezt az alkalmat úgy szeretnénk megmutatni, a kerületi alkalmat, hogy az minden egyház megye bevonásra kerüljön, tehát most Borsod-Gömör kezd, és jövőre szándékaink szerint Zemplén kerül sorra.
Mostani világunkban a presbiternek milyen feladatai vannak egy gyülekezetben? Valószínűleg azért mindenkinek gondolom személyre szabott. Milyen feladatot látnak el a presbiterek?
A presbiter esetében két nagyon fontos, de nagyon összekapcsolódó funkciót el kell különíteni. Az egyik az, hogy döntéshozó szerepben van, tehát alapvetően a gyülekezet mindenfajta alkalmának, anyagi, úgymond ügyes bajos dolgának az intézője, nagyon leegyszerűsítve, de valójában ez csak a törvényi oldala a kérdésnek. Ennél egy még sokkal fontosabb kérdés, hogy szolgáló legyen a presbiter, és lássa meg a feladatot onnantól kezdve, hogy akár csak kinyissa a templomajtót, kirakja az énekszámokat, bármilyen az ő számára alkalmas szolgálati területen építse Isten országát. Ez a legegyszerűbb feladattól a legösszetettebb feladatig terjed. Nyilván, hogy most saját példát mondjak, nyilván én ügyvédként a gyülekezetnek a szerződéseit, pályázatait intézem, de ugyanígy az egyik legnagyobb ajándéka az egyháznak, hogy mindenfajta korcsoport, mindenfajta szakma képviseltetik benne, és éppen ezért mindenki megtalálhatja a saját magához illeszkedő történetét, és ebben ez a szép, bár egyébként most majd a nyitó beszédben is meg fogok emlékezni dr. Szombati Zsigmond áldott emlékű presbiterünkről, aki 96 esztendős korában hunyt most el, és aki szülésznőgyógyászként 6000 gyermeket segített életre, de ugyanakkor, amikor felújítottuk a templomunkat, akkor fölvette a köpenyt, és fölment, és a templom tetőről bizony tolta le a sitet és a hulladékot. Ebben is vállalta a szolgálatot. Ilyen lelkiségű, ilyen szolgálatkészségű presbiterek vannak, és azt mutatja meg ez a konferencia, hogy nem csak elbúcsúztatunk ilyen presbitereket, hanem most is vannak ilyen presbiterek, és azon dolgozunk, és azért szervezünk konferenciát, hogy egyre több ilyen presbiter legyen, és így épüljön egyházunk, és ebben egyházkerületünk, és valamennyi gyülekezetünk.
Hogyan látja, miként tud a presbitérium, a presbiterek tisztsége megújulni, tehát úgymond megfiatalodni? Itt említette, hogy ez is cél.
Természetesen mindig azt kell látni, hogy az Isten mindig ad szolgálattevőket. Most a nyitó beszédben még előtte vagyunk, de fogok beszélni Illésnek arról az élethelyzetéről, amikor teljesen összeomlik, és az Úr, amikor visszaküldi a szolgálatba, akkor nem csak visszaküldi a szolgálat, hanem a szolgatársat is ad mellé. És ezért, amikor arról gondolunk, hogy újuljon meg az egyház, és legyenek új szolgálattevők, akkor az imádság évében a legfontosabb, hogy ezért tegyünk, cselekedjünk, és imádkozzunk érte.
Szigetiné Bósz Mariannával, presbiterrel folytatom az összeállítást. Miért is fontos ez a mostani háromnapos alkalom, ez az első presbiteri találkozó itt az egyházkerületben, hogyan látja?
Nagyon örülünk neki, hogy végre mi is megszervezhettük ezt. Mindenképpen fontos, hiszen ahogy a mai ige is mondja, a mai napi ige mondja, a növekedés. Tehát ugye nem csak az egyházkerületben, nem csak a presbiterek tudnak ezért tenni, hanem maga a presbiteri szövetség is, hogy az egyházunk bővüljön, növekedjen, és úgy gondolom, hogy egy nap talán kevés. Ma megérkeztünk, beszélgetünk, ismerkedünk. Holnap egy egész napos lesz, vasárnap pedig a templomba egy úrvacsorás istentisztelettel búcsúztatjuk. Én szerintem ez egy követendő példa, ha lehet ezt mondani, igen.
Mit vár a mostani alkalomtól, hiszen lesznek különböző előadások, konferenciabeszélgetések, úgymond a presbiterek egymástól is tanulhatnak, jó tanácsokat oszthatnak meg. Mit vár ettől a háromnapos alkalomtól?
Hát úgy, ahogy mondta, hogy tanulhatunk. Tanulhatunk egymástól, átadhatjuk egymásnak a tapasztalatainkat, közben a hitben el tudunk mélyülni. Ez egy igazi összetartás. Tehát ahogy a nagy, bocsánat, hogy ezt mondom, a nagy cégek csinálnak egy ilyen összetartást, hát ez is egy ilyen összetartás. Érkeztek Erdélyből, Nagyváradról, az ország különböző területeiről, és természetesen Miskolcról is. Már most a beszélgetésekben látjuk, hogy mennyi minden van, amit egy picit másképp csinálnak, vagy mi másképp csináljuk, mert nyilván amiben egyek vagyunk, az a református vallás és a hit.
Egy presbiternek mostanában mi a feladata, milyen kihívásokkal néz szemben, ezt hogyan látja?
Én nagyon-nagyon büszke vagyok arra, hogy presbiter lehetek. Ugye a presbiter világi döntéshozó, világi ügyintéző. Nyilván a gyülekezetnek is sok feladata van, de a presbitereknek kell irányt mutatni, különböző szakok vannak, ugye, tehát van pénzügyi bizottság, ilyen bizottság, olyan bizottság, foglalkozunk az idősekkel. Tehát én azt mondom, hogy egy jó presbiter, vagy egy jó presbitérium, az olyan, mint a zászlós a csapat élén, a gyülekezet élén. Segítünk a lelkészeinknek összefogni a gyülekezetet, a terhet levesszük a vállukról, és közben ott van a nagyon felelősségteljes döntéshozatal, a pénzügyi dolgokkal is, hogy jól sáfárkodunk, hova fektessük be, mi mindenre jusson pénz a mai világban, ami ugye nem is egyszerű. Hát biztos, hogy több feladata is van, de talán ennyi fért most bele.
Ugye itt szóba került, hogy a növekedés lesz a témája a presbiteri találkozónak. Ön személy szerint hogyan gondolja, hogyan növekedhetnek a gyülekezetek, hiszen azért tapasztaljuk sajnos mostanában, hogy fogyás és csökkenés is van, akár külhoni református gyülekezetekben. Mit gondol erről így a kettőnek a függvényébe?
Igen, sajnos én döbbenten olvastam az elmúlt népszámláláskor, hogy vagy nem nyilatkoztak, vagy ha nyilatkoztak is, akkor olyan érdekesen, de az előző népszámláláshoz képest a reformátusok, de gondolom más egyház is így van vele, jelentősen csökkent a létszám. Én nem mondanám azt a sok-sok szóbeszéd ellentétbe, hogy azért, mert a lelkészeink nem példamutatóak. Ezt azért nagyon-nagyon sok lelkész nevében kikérném, hogy nem erről van szó. Az emberek rohannak. Rohannak. Néha talán futókban imádkoznak egyet, de nem tartják fontosnak azt az elmélyülést, amit nem csak a hit ad, hanem a templomba, az ige hirdetés és a közösség. Tehát nagyon sokan azt mondják, hogy minek járjak templomba, én otthon is hiszek Istenbe, és nem ugyanaz otthon imádkozni. Teljesen más, amikor az ember eljön akár hétköznap, akár vasárnap templomba. Itt van egy csodálatos közösség, aki a legtöbbje mélyen ismeri egymást. Csak egy kis gondoskodás egymásról. Meghallgatjuk az igét, amiből mindenki, ha más nem, egy mondatot aznapra magáévá tud tenni. Az elmélyülés is más. Nagyon az otthon, aki azt mondja, hogy otthon ő ugyanúgy tud imádkozni, olyan elmélyülten, mint a templomban, én ezt nem hiszem el. Ez olyan, mint az otthonról végzett munka. Nekem nem mondja senki, hogy közben a rántást nem kavarja meg. Tudom, mert a Covid-ba erre voltunk kényszerülve, és koncentrálni kellett, hogy ugyanúgy el tudjak mélyülni, mint a templomba. Tehát a vallási közösség egy csodálatos kis, nagy közösség. A lelkészeink példát mutatnak, nagyon-nagyon jó ide járni, és hogy a növekedés. Hát, én azt hiszem, hogy nagyon csodálatos lelkészeink vannak, mert nagy tisztelet úr azt mondja, hogy fogjunk kézen egy másikat, hívjuk, hozzuk, beszéljünk neki, imádkozzunk érte, és most kaptunk olyan feladatot is, hogy kis névsort vállaltunk, és egy évig, aki ezt vállalta, azért a 10-12 emberért imádkozik. Ez is egy nagyon jó dolog, de azért mindenütt a fiatalságot kell megszólítani. Nagyon jó ifi körünk van, tényleg évről évre bővül, csodálatos Isten tisztelet előtt például kis zenekar játszik. Akit ez nem vonz ide, hát az nem mondom, hogy buta, de biztos, hogy sokat veszít. Sokat veszít. Táborozást csinálunk. És ezek ilyen indirekt dolgok, mert ide hozzák a gyereket, és akkor meglátják, hogy jaj, de jó kis csapat, délután van egy kis istentisztelet tábor után, és már nagyon sokan vannak, akik a tavalyi tábor meg a tavalyi tábor után már gyülekezeti tagjaink. Tehát mindent meg kell fognunk, nagyon-nagyon igyekszünk, hogy nagy tiszteletű úrnak, nálunk Meleg Attilának, ő mindig azt mondja, de nyilván minden lelkész ezt mondja, hogy a legszebb templom a teli templom. Ő megcélozta az 1000 fős gyülekezetet. Hát ebbe segítünk neki, és azt hiszem, hogy ez a presbiteri konferencia is ezt fogja szolgálni.
Kedves hallgatóink, Növekedés, gyülekezetépítés címmel rendezte meg Tiszán Inneni konferenciáját a Magyarországi Református Presbiteri Szövetség április 24-től 26-áig Miskolcon. Az alkalomról készült Sütő Dávid Pelé összeállítása. We'll be right back.
A nap legérdekesebb riportjaiból.
Kedves hallgatóink, Máriavában tartanak a tavaszi munkák az Avasi Arborétum fenyőkertje melletti lomboskert, mintegy 158 parcelláján. A lomboskertet Adorján Imre kezdeményezésére az Avasi Arborétumért Alapítvány és az Avasi Arborétum baráti köre hozta létre. A 4,5 hektáros területnek jelenleg körülbelül a fele betelepített. A fennmaradó rész közösségi kertként működik, amelyben főként zöldséget, gyümölcsöt termesztenek, de különleges növények is megtalálhatók a területen. Bokros Istvánnal, az Avasi Arborétum baráti körének elnökével beszélgetünk. Elkezdődtek a tavaszi munkálatok a mezőgazdaságban, a kiskertekben és a közösségi kertekben is. Szeretettel köszöntöm a stúdióban Bokros István egyetemi docenst, az Avasi Arborétum baráti körének elnökét. Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
Én köszönöm a meghívást, és üdvözlök minden kedves hallgatót.
Még mielőtt rátérnénk arra, hogy milyen aktuális tavaszi teendők vannak jelenleg a közösségi kertben, én arra kérem, hogy mutassa be az Avasi Arborétum fenyőkertje mellett található lombos kertet, hiszen a tapasztalataim szerint még mindig kevesen ismerik ezt a zöld területet.
Kezdjük talán egy ilyen történeti áttekintéssel. Dr. Radorján Imre főorvosnak volt az a kezdeményezése, hogy egy növénygyűjteményt hoz létre, és ennek a növénygyűjteménynek első része, ami most Avasi Arborétum fenyőkertként üzemel, az egy 1,5 hektáros terület, a Percel-Mór utcának a keleti oldalán található, és ez az, ami látogatható, és tulajdonképpen arborétumként üzemel. 1986-ban kezdték itt telepíteni a fákat, és a munkák segítésére alakult meg az Avasi Arborétum Baráti Kör nevű egyesület, ez egy közhasznú civil egyesület Miskolcon, viszont a fák hamar nőttek, és gyakorlatilag a baráti kör tagjai már akkor a fenyőkertben is gazdálkodtak a szabadon maradt területen, de nem maradt szabadon terület, ugye a gazdálkodásnak, a közösségi kerteknek már nem maradt hely, meg a fenyőkert is kinőtte magát, újabb egyedeket már nem nagyon lehetett telepíteni, és akkor az út túloldalán, ugye tehát a Percel-Mór utca túloldalán, immár a nyugati oldalán, egészen a Leszi-Kandúr útig jött létre most már 4,5 hektáron a lomboskert. Azért nevezték lomboskertnek, mert ott nagyon sok lombosfa volt már eredetileg is, de gyakorlatilag a lomboskertben is megtalálhatók örökzöldek. Körülbelül 350 fafajta van, lombosfafajta van, és 250 örökzöld fajta. Összességében 1200-nál is több egyet található a területen, de ez hatalmas terület, és bár a fák árnyékolnak, ezért ugye itt elég nagy tere van a gazdálkodásra, jó napfényes környezetet biztosító terület, és az egész 4,5 hektár az fel van osztva 200 darab egyenként 200 négyzetméteres parcellára.
Még egy picit visszatérve a Lomboskert fáira, ugye több mint 1000 fa található benne, azt nem kérem, hogy sorolja fel mindannyinak a fajtáját, mert hát kevés lenne a műsorunk is hozzá, de milyen különleges fajták találhatók ott?
Hát hoznom kellett volna a kimutatás, és hát gondolom főkertész asszony, ő felügyeli nálunk ugye ezt a közösségi kertet, ő tudnám mondani, hogy melyik a legértékesebb, de ilyen virginiai szilva, és hát a legkülönbözőbb juharfa, nyírfák, hát az örökzöldekből is egy csomó fenyő a féle. Olyan különlegesen szép fa, ami kuriózum lenne, tehát virágzásra, mint ugye egy cseresznye virágzat, vagy valami, az egyetlen egy van, de megmondom őszintén, annak nem tudom a nevét, mert parcellánként nyilván vannak ezek tartva, de latin névvel, és próbálkoztam ugye a latin elnevezésről lefordítani, de elég hosszadalmas ennyi fának a tehát ez tényleg egy kertészmérnökkel.
Hány parcellán gazdálkodhatnak a kertbarátok?
Most 158 parcellánk van, amin lehet ugye gazdálkodni, tehát ezeknek a 200 négyzetméternek nem minden területe használható, tehát egy parcellát kiadunk, de nem 200 négyzetméterért kell fizetni, hanem 100 ér, vagy 150 ér, vagy 50 ér, amennyi a gazdálkodásra alkalmas terület.
Mekkora egy ilyen parcell?
Hát a 200 négyzetméter, nincs egész 10 méter a szélesség, és valamivel több, mint 20 méter a hosszúsága.
Kik igényelhetnek parcellát a közösségi kertben? Milyen feltételekhez kötik egy-egy parcella bérlését?
Ez úgy indult, hogy a baráti kör tagjai, akik vállalták ugye a fáknak a gondozását, ugye azok gazdálkodtak ezen a területen, de aztán nagyobb lett az igény, meg ugye a terület is, ezért már gyakorlatilag bárki ugye bejöhet, aki vállalja a házi rendnek megfelelően és műveli a kertjét, viszont hát minden évben probléma, most is több mint 10 várnak, hogy bejöhessenek, bejutassanak a kertre, mert ugyan vannak mindig visszaadott kertek, mert elköltöznek, idősek már nem bírják művelni egyéb problémák miatt, de mindig több a igénylő, mint a visszaadott kerteknek a száma. De elvileg nincs akadálya, bárki bejöhet.
Mit jelent a házirend? Ugye elmondta, hogy ha a házirendet betartják a bérlők, akkor bérelhetik
hát
ezt.
Hát a házirend egy oldalas, az a lényeg, be van ez a terület kerítve, ugye mondjuk a kerítés az már elég régi, a vadisznók azok simán bejönnek, az őzek meg átugorják, tehát azért vannak problémák. Nagyon gazdag egyébként, ha itt tartunk állatvilágban, mert a nyúltól a fátszánig, a mókusig, a siklóig, tehát nem is azt mondom, hogy Lomboskert, hanem lassan már állatkert színszó alatt is lehetne róla beszélni. Tehát gyakorlatilag be van kerítve, és mindenki lakattal zárjuk, mindenkinek van kulcsa, és ha kimegy, bezárja, bejön, bezárja, tehát egy zárt terület.
Vannak-e olyan szabályok, amelyet be kell tartania a gazdáknak, a bérlőknek? Tehát vannak-e olyan kötelezettségeik, amelyeket, ha nem tartanak be, esetleg el is veszíthetik ezt a parcellát?
Hát a legfontosabb szabály, hogy művelni kell a területet. Aki nem műveli a területet, ugye azt évvégén felszólítjuk, hogy adja le a területet, illetve hát ha valami olyan kihágást csinál, ami a házi rendbe van, szemetel, letör egy ágat, kárt okoz a növényekbe, ugye a védett növényekbe. Ez a terület egyébként természetvédelmi területnek van nyilvánítva, tehát a mi feladatunk amellett, hogy közösségi kert van és gazdálkodunk, a területnek a karbantartása, fenntartása, a fűnyírás, a gajazások, a komposztálás, van egy bemutató komposztkertünk az önkormányzatnak a megfelelő részlege, ott szokott ilyen beutató előadásokat tartani, és ilyen közösségi programokat szervezni, ahol a komposztálás fontosságára irányítják a figyelmet, illetve szakmailag is bemutatják, hogy néz ki ez a dolog.
Milyen növények termesztésére alkalmas ez a közösségi kert, és valójában mit termesztenek a gazdálkodók hát, ebben a kertben?
Tulajdonképpen vegyszermentes biokert vagyunk, de bármit lehet termeszteni, ami nem fázszárú, tehát ami egy év alatt, vagy tehát könnyen eltávolítható, tehát ne zavarjon be. Ezt az, tulajdonképpen a lombos kertet távlatilag arborétummal szeretnék fejleszteni, de hát az akkora pénzügyi forrásokat igényel, hogy a közeljövőben nem nagyon látom lehetőségét ennek, viszont a meglévő állománynak a megóvása, ugye az és gondozása az az elsőrendű feladat, amellett, hogy mindenki ugye gazdál. Hát a legtöbben ugye a zöldség, a paradicsom, paprika, de banánfát is látok már, amit télire bevisznek a rendes lakásukba, nyáron kihozzák cserépbe. Olyan növényeket látok, hogy a nevét se hallottam még, ugye, és termesztenek magas ágyásokat, tehát hogyha a talajminőség nem annyira megfelelő egy-egy növénynek, akkor hoznak be megfelelő talajt, és akkor úgy gazdálkodnak.
A baráti kör elnökeként milyen feladatokat kell ellátnia, hogyan fogja össze a kertbarátok közösségét?
Hát nekem tulajdonképpen, mikor megválasztottak, akkor nagyon sok dolgom nem volt az adminisztráción és a gazdasági dolgokon kívül, illetve kifele képviselni a kertet, mert Darnai László gondnokunk gyakorlatilag mindent megcsinál, sajnos ő elhunyt, és így a gondnoki feladatok is rám maradtak, és így hát most kicsit már sok időmet is elveszi a dolog, de ugye a gondnoki bére nincs pénzünk, tehát ezt az elnökség fölvállalta, hogy korábban a gondnoknak fizettünk nem túlságosan nagy bért, de akkor kiderült, hogy korábban az önkormányzat fizette a vizet, ami locsoltunk, mégis a fákat is öntöztük, de a önkormányzat már ugye nem tudta ezt viselni, és akkor a vízdíj egy 800 000 forint évente, körülbelül hát attól függ, hogy milyen csapadékos vagy száraz az időjárás, és ez tulajdonképpen a gondnoki bér volt, tehát azért nem szedünk most több tagdíjat, mert a gondnok helyett a gondnoknak a munkáját, ugye társadalmi munkában az elnökség tagjai látják el.
Milyen jellegű segítséget igényelnek általában a bérlők? Mire van szükségük?
Hát gyakorlatilag elmaradt, mert az önkormányzatnak ugye a pénzügyi szűkösség miatt ugye a fáknak a gondozása, gajazása tulajdonképpen, mert vannak elszáradt ágak, ugye azok leesnek, balesetveszélyt jelentenek, éveken keresztül elmaradt, mert nekünk, mint a baráti tör tagjainak nem volt jogosultságunk semmihez se hozzányúlni. És akkor megegyeztünk a főkertész asszonnyal, akivel nagyon jó a kapcsolatunk, hogy ezeket a gajazási munkákat mi elvégezzük. Én egyébként erre kértem egy pályázat keretében árajánlatot, 3,5 millió, 4 millió forint körüli értéket mondtak, és ezt akkor a baráti körtagjai télen társadalmi munkában végzik el.
Milyen a bérlők összetétele? Gondolok itt arra, hogy idősebbek, fiatalabbak veszik igénybe ezt a szolgáltatást, vagy pedig nagyon vegyes a kép?
Hát azt mondom, hogy nem csak, hogy vegyes a kép, hanem nagyon színes kép is van. Hát az egyetemi kollégák, vagy a korábban az egyetemen dolgozók, azok hát ilyen 25%-os arányban vannak, de jellemzően az avasi panellakásban lakó olyan bérlőink vannak, akik korábban valahol vidéken laktak magánházba, és hozzászoktak ahhoz, hogy egy kis kertet művelnek, viszont ugye beköltözve ide az avasi lakótelepre erre nem volt lehetőségük, és nekik ez egy kiváló adottság, hogy viszonylag közel. Vannak aztán fiatalabbak is, akik gyakorlatilag ezt pihenésre, szalonnasütésre, a gyerekkel kijönni, levegőzni, és mondom, rettentő széles a skála. Az idős korosztály azért jellemzően 50% körül meg kellene nézni, de mindenkinek az életkorát persze nem tudom, csak ugye ránézésre, vagy egy ilyen összkép több, mint a fele nyugdíjas, de jellemzően ők azok, akik leadják a kertet, és akkor állandóan fiatalodunk, mert mindig a fiatalabbak veszik ki. Ami pedig a foglalkozást vagy egyebeket illeti, hát az nagyon széles körű. Említhetném még, hogy a Miskolci Nemzeti Színház színésznője is bérel náluk parcellát. Egy kicsit féltem is kiadni neki, hogy hát egy színésznő meg a kertészkedés, és kiderült, hogy mintaszerű parcellája van, és mutatni való, hogy gazdálkodik.
Hogyan tartják egymással a kapcsolatot a kertbarátok? Van-e valamilyen együttműködés, vagy közös közösségi program?
Hát ez valóban egy baráti kör, gyakorlatilag mindenki ismer mindenkit egy idő után, és van, akik majdnem azt mondom, hogy kint laknak, mert reggel kijön, és akkor este hazamegy a kertből, ilyen árnyéksátor, székeket, asztalokat ki lehet helyezni, és gyakorlatilag hát a tagságnak a nagy része az minden nap kint van, és főleg a parcella szomszédok ilyen mikroközösséget alkotnak, de a nagy közösséggel sincs probléma, mert bármikor bármit meghirdetek, hogy 20-30 ember kell, mert most a gajakat odébb kell tenni, vagy takarítani kell, vagy a komposztkertet rendbe kell rakni, akkor mindig sokan vannak és csinálják.
Jelenleg milyen munkákat végeznek a kertben?
Hát most mindenki ültet jellemzően. Illetve hát ma is volt egy csőtörésünk, mert ugye az is egy állandó probléma, hogy ezt ugye 95-ben, ezt hát talán nem mondtam, hogy 1995-ben lett bekerítve ez a terület, és azóta gazdálkodunk ott, és hát a 95-ös vízvezeték rendszer azért már pláne az avas oldalban, ahol egy kicsit mozog is a talaj, meg minden problémák vannak, úgyhogy a legnagyobb gondunk a vízvezetékkel van, és hát meg kell oldani, nincs pénzünk arra, hogy vízvezetékszerelőt foglalkoztatunk. Szerencsére kiderül, hogy a szakmája több embernek, több élőnek is korábban vízvezetékszerelő volt, meg hát ugye egyébként is elég sokan értünk hozzá, meg nem a legbonyolultabb az öntöző rendszernek a vízvezetékét megcsinálni.
Tehát összefogással azért meg tudják oldani a problémákat.
Igen.
Tavasszal nyílik mindig a kert, ilyen március környékén, és meddig tart a szezon?
Hát hivatalosan én úgy örököltem meg, hogy március 15-től november 15-ig vagyunk nyitva, és utána ugye van a téli bezárás, ahol ezeket a gajazásos és egyéb munkákat, tehát a többség, akkor is bejárogatunk, minden hónap első hétvégén ugye nyitva vagyunk, hogy mindenki meg tudja nézni, hogy milyen a táj télen is odakint, vagy hogyha valamit nagyon akar, akkor ugye azt meg tudja csinálni. De én rugalmas ember vagyok, és akkor mindig az időjáráshoz igazítunk, mert nyilván nem érdemes esős időben, amikor még nem lehet semmit se csinálni, korábban nyitni, illetve a zárás is olyan, hogy az időjáráshoz igazodik, de gyakorlatilag most március elejétől november végéig az időjárástól függően.
Bár azt elmondta, hogy most még nincsenek üres parcellák, illetve üres területek, amelyek bérlőket várnak, és sokan állnak sorba azért, hogy gazdálkodhassanak egy kicsit. Aki a hallottak alapján mégis csatlakozni szeretne a baráti kör tagságához, azt hogyan teheti meg?
Hát nagyon egyszerű, a legtöbb tagunk egyébként ismer valakit a kertben, aki bérlő, és akkor ott minden információt megkap, de van egy Avasi Arborétum baráti kör Facebook csoport, és aki oda fölmegy, ott mindig minden aktuális információ megvan, meg elérhetőség, és hát nagyon nem reklámoznánk magunkat, mert ahhoz, hogy most ne 10-es, hanem 50-es várólistánk legyen, annak tulajdonképpen nem nagyon van értelme, de egyébként nem lehetetlen ugye bekerülni, csak elég kitartónak kell lenni.
Kedves hallgatóink, az előző percekben Bokros Istvánnal, az Avasi Arborétum baráti körének elnökével beszélgettünk.
Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk. Repeta.
Thank you.